Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a sofőrhiányról és a jegybank nevében telefonáló csalókról. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Bár könnyítették a buszokra és kamionokra érvényes jogosítvány megszerzésének feltételeit, ennek ellenére sok sofőr hiányzik a piacról. A szakma egyre inkább öregszik, nincs elég utánpótlás, ezt mondta a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozóipar Testületének ügyvezető főtitkára. Dittel Gábor szerint részben az a baj, hogy a képzés nem szerepel az OK-s jegyzékben, ami nem csak presztízs szempontból fontos, hanem azért is, mert az abban szereplő szakmák oktatását az állam is támogatja. Ráadásul a nagyjárművekre vonatkozó képzést ki lehetne egészíteni olyan ismeretekkel, amiket az aktív sofőrködés után jól hasznosíthatnának az érintettek a logisztika területén. M. Szűcs Péter interjúja.
Ugyan indult program arra, hogy minél több buszsofőr legyen, és könnyítettek a vizsga feltételein, a jogosítványhoz való hozzájutás feltételein, inkább így fogalmazok. Még sincs elég. Miért?
Hát erre egyszerű a válasz. Tulajdonképpen ugye nincs elegendő utánpótlás. Ugye a korfa miatt nagyon sok gépjármű vezető elmegy nyugdíjba, és kevés az, aki utánpótlásként megjelenne, aminek valószínűleg tűnik, hogy több összetevője is van. Az egyik lehet az, hogy nem kellőképpen figyelünk oda a pályaorientációra, nem kellőképpen vannak tájékoztatva azok a fiatalok, akiknek esetlegesen álmai között szerepelhet, hogy ők mégiscsak kipróbálnák ezt a tevékenységet. A második olyan probléma, amit említenék, szándékosan a tevékenység szót használtam, hisz nem szakma a gépjárművezető, tehát azon is érdemes lenne elgondolkodni újból, mert volt egy időszak, amikor az OK-ba, tehát az országos képzési jegyzékbe szerepelt a gépjárművezető, mint szakma, aztán ez általunk ismeretlen okok miatt megszűnt a jogalkotó által, szerintünk újra vissza kéne hozni a gépjárművezetést, hogy szakma legyen.
Na most az, hogy szakma vagy sem jogi értelemben, ez olyan lendítene azon, hogy többen jelentkeznek. Az ember logikusan azt gondolná, hogy aki egy kicsit is érdeklődik így a járművezetés iránt, annak egy jó opció lehet, hogy elmegy buszsofőrnek vagy kamionsofőrnek, mert ugye ezzel azért szemmel látható összeget lehet keresni. Önmagában, ha OK-s képzésbe kerülne, vagy a jegyzékbe kerülne, az lendítene ezen?
Mi úgy gondoljuk, hogy igen, többféle oknál fogva. Egyrészt azért az emberek úgy vannak a életükkel, hogy bizonyos társadalmi szintet azért szeretnének elérni, és nem mindegy, mikor, csak egy példát mondok, hogy azon tapot ki kell töltenem, szakmája vonal. De hogyha be tudja írni, hogy gépjármű vezető, és van neki egy címeres ugye, bizonyítványa, akkor ez azért több esetben azért egyfajta presztízst emelne az ügyben. A másik, hogyha belekerülne a szakmai jegyzékbe, akkor felnőtt képzés alá kerülne, azaz a felnőtt képzés az egy finanszírozott képzés a ugye országunkban, és lehetne bővíteni, és ami egyébként 2016 és 2020 között megtörtént, lehetne bővíteni az úgynevezett hatósági képzésen túl olyan képzési elemekkel, mint a számítógépkezelés, mint az idegen nyelv elsajátítása, és mondhatnék még példákat, ami majd akkor lesz érdekes, amikor esetlegesen úgy gondolja valaki, hogy eltelt 10 év, és már nem szívesen ül tengelyen, és keresne valamiféle más elfoglaltságot, tehát át tudna mondjuk nyergelni a logisztika más ágára, egy raktárkezelésre, vagy egy fuvarszervezésre, mondhatnék példákat. Tehát valóleg életpálya nem ott állna meg, amit mi úgy gondolunk, hogy ma már nem biztos, hogy végigmegy nyugdíjig, ami egyébként egy korábbi korosztálynál, főleg a rendszerváltás előtt ez azért bekövetkezett, tehát valaki onnan megy nyugdíjba, tengelyről megy nyugdíjba, ma azért már a fiatalok nem így gondolkodnak.
Még azokon a területeken sem, ahol esetleg nehezebb munkát találni, gondolok itt a Dunántúl egyes részei, vagy éppen Kelet-Magyarországra, ott is probléma az utánpótlás?
Természetesen ez országos problémakör. Mi azt veszük észre teljesen mindegy, hogy földrajzilag hol helyezkedik el a fiatal ember, milyen családi háttere van. Ugye természetesen, amikor pályorientációról beszélek, akkor a mi terveink között, elképzeléseink között is azok a területek voltak prioritásban, amelyről ön is beszélt, tehát a gazdaságilag elmaradt térségek vonatkozásában, hisz azért, hogyha nem tud valaki egy állami finanszírozott képzésre bekerülni, akkor bizony nagyon mélyen kell nyúlni a szülő zsebébe, hogy a fiatal ember el tudja végezni mindazokat az iskolákat, tanfolyamokat, amely aztán ahhoz kell, hogy ő versenyképes munkaerő legyen a piacon.
Hány sofőr hiányzik, van valami számuk erről?
Hát ez egy jó kérdés, ugye különböző számok keringenek, ugye vannak európai felmérések, európai felmérés szerint olyan 600 ezer körüli lehet az a hiány, amit jó lenne pótolni, illetve hát belföldön mi úgy számolunk, hogy azért több ezer gépkocsi vezetőre lenne igény. Ez egyébként mindig függ a piac mozgásától is. Most ugye a közúti forozás az hát nem teljesen jó állapotban van, ezért kapacitás csökkentések is bekövetkeznek a vállalkozásoknál. Értelemszerűen csökken a munkaerő hiánynak az igénye, azonban hogyha felmegy a gazdaság egy másik fordulatszámra, ott viszont megnő újra a munkaerő hiány, vagy az igény, mert gyakorlatilag mi azt gondoljuk, egy ilyen 3-4-5 ezer gépkocsvezető biztos, hogy hiányzik az országból.
Elsősorban buszsofőrökről beszélgetünk, vagy kamionsofőrökről együtt?
Vegyes. Tehát tergépjármű vezető, illetve autóbuszos gépjármű vezető, és ugyanilyen helyzetben van a korfa miatt, tehát a nyugdíjba vonulások okán ugyanilyen helyzetben van. Tehát mind a közszolgáltatásban, mondjuk, hogyha személyszállításról beszélünk, a közszolgáltatásban is jelentős hiány van. Függetlenül attól egyébként, hogy ugye egy jelentős könnyítés lobbiztak ki a állami és önkormányzati tulajdonban lévő közszolgáltatók, ugye amikor B kategóriára rögtön átmehet úgynevezett D kategóriára, tehát megszerezheti a hatós vezetéshez szükséges jogosítvány. Itt azért ugye mindenféle olyan objektív, szubjektív dolog fölmerül, hogy azért ezeknek a gépjárművezetőknek, akik B-ről D-re mennek, ugye mert korábban volt egyfajta fokozatosság, hogy a B-ről először C-re, CR-re, tehát tergépjárműre, vagy szerelvényre, és utána mehetett ugye autóbuszgépkocsi vezetőnek D kategóriája. Itt a mostani helyzetben fölmerül, hogy az a munkáltató, aki ilyen gépen foglalkoztat, annak még rá kell tenni egy lapáttal annak érdekében, tulajdonképpen tapasztalatot szerezzen a 18 méteres gépjárművel való dolgozáshoz, akkor, amikor átszállt egy személygépjárművől. Tehát ezt általában a közszolgáltatásban, hogy engedélyen rendelkező vállalkozások tudják megtenni. A különjáratban erre a magánvállalkozásoknak kevesebb az esélye, lehetősége.
Egy buszsofőr esetében mennyire beszélünk idény munkáról? Most nem a BKV-ról, meg a nagyvárosok adott esetben közlekedési vállalatairól beszélünk, hanem mondjuk az ilyen turista buszoskodásról. Azért az szezonális, ezt hogy lehet kezelni? Ott is hiány van, úgymond a magánszektorban?
Egyértelmű, hogy áprilistól októberig van egy turista szezon. Ugye ott arra kell készülni, hogy annak a vállalkozásnak, aki ezen a területen próbál meg piacot szerezni, annak egyrészt nagyon korszerű járművel kell rendelkeznie, másrészt pedig ez alatt a pár hónap alatt kell az éves bevételeit megtermelni, és ugye akkor, amikor nincs bevétele, akkor is ugye meg kell tudni tartani a gépjármű vezetőjét, tehát akkor is ugye biztosítani kell azt a jövedelmet, amit egyébként a szezonban megtett. Ugye jelentősen visszaesett az iskolai kirándulásoknak a helyzete 2024 év elejétől, amikor bekerültek az autóbuszok is a használatarányos útdíjfizetés alá, olyan költségnövekedés volt, aminél az iskolák javarésze elgondolkodott azon, hogy szülői pénztárcát tudják-e teljesíteni ezeknek a költségeknek az ellentételezését, illetve hát ami még ugye perspektívikusan tud működni, de itt is azért vannak elég kívások, hogy az úgynevezett munkásszállításban vesznek részt vállalkozások, de itt is olyan jellegű kívások vannak, hogy azok az autógyárak vagy termelőüzemek, amelyek mondjuk a környezetvédelem szempontjából élen akarnak járni, ott az alvállalkozóik számára is előírják, akár egy autóbusznál is, hogy környezetvédelem szempontjából egy korszerű jármű legyen, ami természetesen egy olyan költségvonzatot is igényel, aminél meg kell tudni fizetni ennek a környezetbarát járműnek az árát. Tehát bonyolultabb a helyzet annál, mint hogy úgy látjuk, hogy azért autóbuszok járnak az utakon, tehát a külőjárat is egy olyan tevékenység, aminél ez a változás számára ezeket a kihívásokat meg kell próbálni legyőzni, ami nem egyszerű.
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozóipar Testületének ügyvezető főtitkárával, Dittel Gáborral M. Szűcs Péter beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Ismét a Magyar Nemzeti Bankra hivatkozva próbálkoznak az adathalász csalók. Az MNB felügyeleti szóvivője azt mondta, a bűnözők telefonon a jegybank munkatársaként bemutatkozva az ügyfeleknek azt jelezték, hogy jogtalan tranzakciót, utalást, készpénzfelvételt vagy limitemelést kezdeményeztek a számlájukról, és ezért szükséges adatokat egyeztetni. Ezt követően akarták megszerezni a bankszámla vagy bankkártya adatokat, a tulajdonos nevét és kártyaszámát. Binder István szerint az ügyfelek egyre tudatosabbak. Idén eddig 172 ügyféljelzés érkezett az MNB ügyfélszolgálatára. Lakatos László interjúja.
A tavaly szeptemberi, illetve májusi csalássorozatot követően most ismét támadnak a telefonos csalók, és ráadásul a Magyar Nemzeti Bank nevében keresik fel az ügyfeleket. Most milyen módszerrel próbálnak adatokhoz jutni a csalók?
Hasonlóan a korábbi támadási kísérletekhez, itt is a Magyar Nemzeti Bank nevére hivatkoznak a telefonos csalók. Most az a mese, az a történet, hogy a jegybank munkatársaként bemutatkozva azt jelzik az ügyfeleknek, hogy az ő kereskedelmi bankjuknál jogtalan tranzakciót észleltek, felvettek a pénzüket, elutalták a pénzüket, és ezért szükséges lenne adatokat egyeztetni. Ezt nagyon idézőjelbe kell érteni, szóval az adategyeztetést valójában arról szól a történet, hogy megpróbálják megszerezni az ügyfelek bizalmas bankszámla vagy bankkártya azonosítóit, a kártyaszámukat, a kártya hátlapján található 3-jegyű CVC kódot, esetleg a PIN kódot, és természetesen utána ezzel próbálnak majd ténylegesen pénzt leemelni a számlájukról. Ez az egyik csalási mintázat. A másik módszer pedig, amikor úgynevezett telefonos piackutatást végeznek, általában szintén az MNB munkatársának kiadva magukat azt mondják, hogy azt vizsgálják, hogy értesültek-e a banki csalásokról az ügyfelek, és hát a történet vége itt is mindig az, hogy megpróbálják megszerezni a bizalmas azonosítókat. Összességében azt látjuk, hogy idáig az év során, az év első felében 172 darab ilyen jegybank nevével történő visszaélésről számoltak be az ügyfelek az MNB ügyfélszolgálatán.
Ebből a 172 esetből hány esetben sikerült valóban megszerezniük adatokat, és ebből mennyi volt az, ahol a végén még pénzt is tudtak eltulajdonítani?
A jó hír az, hogy az ügyfelek egyre tudatosabbak, tehát ezeknek az eseteknek a döntő részénél, azt kell, hogy szinte kivétel nélkül az ügyfelek felismerték, hogy miről szól a történet, és nem történt meg ténylegesen a pénzeknek a leemelése, az ügyfelek elutasították ezt a csalási kísérletet, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ennek ellenére beszámoltak ezekről a mintázatokról, ami azért nagyon fontos, mert mind maguk a kereskedelmi bankok, mind a Magyar Nemzeti Bank lehető leggyorsabban ezt a nyilvánosság elé tárja. Ugye a korábbi hónapokban, a korábbi másfél évben már garanciavállalásról beszéltek a csalók a Magyar Nemzeti Bank nevében. Időlegesen klónozni tudták az ügyfélszolgálati telefonszámát a Magyar Nemzeti Banknak, amíg ezt meg nem akadályozták, meg nem akadályozzák az ez ellen föllépő hatóságok. Tehát mindenféle meséről hallunk, de mindegyik történetnek egy a kifutása, az, hogy a végén megpróbálják megszerezni az ügyfeleknek a bizalmas azonosítóit. A Nemzeti Bank soha semmilyen ürüggyel nem kér az ügyfelektől semmilyen elektronikus vagy telefonos úton bizalmas bankszámla vagy kártya adatokat, tehát ilyen esetekben mindig azonnal lehet tudni, hogy itt csalási kísérletről van szó, és nem a jegybank nevében telefonálnak.
Most Debrecenben egy nagyobb bandát sikerült lefülelni a hatóságnak. Nekik is közük volt az MNB nevében történő csalássorozathoz, vagy ez egy egészen más történet volt?
Természetesen itt a nyomozó hatóságok tisztelésre adott a föltárni minden összefüggést, semmi sem zárható ki. azt mindenképpen el kell mondani, hogy a Nemzeti Bank, hogyha a nevében visszaélő csalókról értesül, és ehhez a történethez ügyfélkár is kapcsolódik, akkor ő maga is feljelentést tesz a nyomozó hatóságoknál. Ezt tanácsoljuk mindenképpen az ügyfeleknek is, de annak érdekében is, hogy esetleg a pénzeket meg lehessen fogni, maga legalább egy részét meg lehessen fogni, mielőtt kikerül az országból, hiszen ezek a bűnözők egy másodperc alatt a föld golyók körül körbe tudják utalni ezeket a pénzeket, de bizony sok esetben azért ezeknek egy részét meg lehetett fogni. A másik nagyon fontos a feljelentés szempontjából, hogy az ügyfelek beszámolnak a saját tapasztalataikról, a saját általuk érzékelt jellemzőkről, ezzel segítik a nyomozó hatóságokat abban, hogy felderítsék az ügyeket, közel tudnak kerülni ezekhez a bűnözőkhöz. Ugye a kiberpajzs együttműködés keretében a nyomozó hatóságok korábban azt jelentették be, hogy 300 nyomozót állítottak rá az országban kifejezetten az ilyen kibercsalási ügyekre, és van már felderítési tapasztalatuk, vannak már eredményeik. A Nemzeti Bank pedig a visszaélésekkel szemben, ahogy egy bankelnök úr bejelentette, 5 intézkedéssel támogatja a pénzügyi visszaélésekkel szembeni fellépést.
Ugye az imént azt mondta, hogy egyre tudatosabbak az ügyfelek. Ezek szerint idén már nem is nagyon volt olyan akció, amiben sikerült kárt okozniuk ezeknek a csalóknak, vagy azért volt ilyen, csak nem pont az MNB nevében eljárva?
Sajnos folyamatosak a károk, és ezek negyedévente több milliárdos kár összegeket jelentenek. Az, hogy itt esetleg ennél a csalási mintázatnál az ügyfelek éberebbek voltak, ez sajnos nem jelenti azt, hogy folyamatosan ezek a támadások, és sajnos sok esetben a sikeres támadások ne történjenek meg. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az ügyfél tudatosságra, az ügyfelek fokozott figyelmére folyamatosan szükség van, amellett is, hogy a kiberpajzs együttműködésben összefogott hatóságok is megteszik a lépéseket. Például ezeknek a telefonszám hamisításoknak, a hívószám hamisításoknak a megakadályozásával a nyomozó hatóságok és a bankok hotline összekötésével a kormányzati oldalról áldozatsegítő központoknak a aktív működtetésével, illetve a Magyar Nemzeti Bank részéről az említett lépésekkel ne tennénk meg mi is hatóságként rengeteg lépést, de mégiscsak az egyik legfontosabb védelmi vonal, sőt a saját életünkben a legfontosabb védelmi vonal az, hogy ügyfélként mi is legyünk éberek. Ezért is van az, hogy mi azonnal a nyilvánossághoz fordulunk, az ügyfelek figyelmét keressük, amikor egy-egy ilyen újabb csalási típusról kell beszámolnunk.
Az MNB felügyeleti szóvivőjével, Binder Istvánnal Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már kapcsolódjunk, azaz kultúrára váltunk, azonnal jövünk vissza.